Kedves testvéreim, nagyon örülünk, hogy ismét közöttetek lehetünk. Három hétig voltunk táborokban, egy hétig Nemesvámoson, egy gyermektáborban, aztán Bózsván, az Emplénhegységben, egy szintén gyermektáborban, fürkésztáborban. 250 gyermekkel voltunk együtt, nekünk 33 gyermekünk volt a csoportunkban, de nagyon élveztük, nagyon szeretjük ezt a tábort, és sok szép tapasztalattal gazdagodtunk, például ilyenekkel. Aztán utána volt az életmódtábor és túratábor egyben, de egyben biciklistábor is volt. Itt is voltunk 200-an, képzeljétek el. Négy csoportban mentünk napközben kirándulni. Nagy túrások, kis túrások, ezeket vezettem én, illetve mi Zsuzsával. Volt a nagy biciklis és a kis biciklis túra, úgyhogy nagyon érdekes volt. Sok szép tapasztalattal gazdagodtunk, majd hogyha lesz rá mód és idő, akkor szívesen beszámolunk ezekről a tapasztalatokról. Az elmúlt szombaton történtekre utalva szeretnék nektek azt mondani, hogy ha bármelyikötöknek kérdésetek lenne ránk, hozzánk, akkor az Isten tisztelet után kérlek benneteket, hogy gyertek oda hozzánk, és ezeket kérdezzétek meg, hiszen ez a legegyenesebb út. Szeretném megemlíteni, hogy Zsuzsa volt szerdán Mária néninél, tudtak beszélgetni, megnyugodott, lecsendesedett, és minden kérdésről tudtak beszélgetni nyugodt hangnemben. Ennyit szerettem volna erről elmondani, és most kérlek benneteket, hogy akkor az igét nyissuk meg, Jelenések könyve 5. fejezeténél. Jelenések könyve 5. fejezeténél található a mennyei Isten tisztelet leírása. Nagyon érdekes, a 4. és az 5. fejezet Jelenések könyvében egy bevezető látomás a 7 pecséthez, ami ezután nyílik meg. És a 4. fejezetben látjuk a mennyei trónt, ahol az atya ül, valaki, aki tekintetre nézve a szárdiusz és jáspis kőhöz hasonló. Előtte van a 7 tűzlámpás, ami a Szentlélek jelképe, és az üvegtenger. Fölötte és körülötte szivárvány helyezkedik el, és ott vannak a kerubok is, akik szüntelenül dicsérítik és magasztalják az atyát, az Istent, és ezt mondják, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És ott van a 24 vén, olyan felemelő olvasni a Bibliában, hogy a királyi szék körül volt más 24 királyi szék, és ott ültek a vének, és amikor hallották a keruboknak a dicsőítését, akkor leborultak a földre, és dicsőítették az Istent, és azt mondták, hogy dicsőség és hála neked, Istenünk, méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És leették a koronájukat a királyi szék elő, és imádták az Isten. Ez a háttér, és ezen a háttéren történik a következő fejezet, az 5. fejezet, olvasom is, az első verset. Első verstől. És láttam annak jobb kezében, aki a király székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Egy pillanatra meg is állok. Az Isten kezében volt egy könyv. Ez nem olyan könyv, mint a mi könyveink, ahogy most látjuk egy könyvet, hanem ez tekercs volt. Az eredeti szövegben tekercset jelent, és ez fel volt tekercselve. És ahogy a későbbiekből kiderül, hogy úgy volt feltekercselve, hogy mindig egy rész fel volt tekercselve, és az a rész le volt pecsételve, és a pecsét valahogy a pecsétnek a szára kinyúlhatott, mert tekercselték tovább. És így 7 pecséttel volt felpecsételve, ott volt rajta a 7 pecsét. Kívül és belül be volt írva ez a könyv, és így nézett ki, és a 7 pecsét jelzi azt, hogy valami nagyon-nagyon le volt zárva ez a könyv, ez a tekercs, és senki nem tekinthetett bele. Olvasom tovább. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. És én igen sírtam, hogy senki sem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. Olyan ünnepélyes az elejárás, hogy vajon mi lehet ez a 7 pecsétes könyv? Nem tudom, mit gondoltok? Mit tartalmazhat a hétpecsétes könyv? A magyar nyelven egy ilyen szólás is alakul ki, innen ered, hétpecsétes titok, ugye? Hát ez tényleg az volt. Azt még rá sem nézhettek. Senki sem volt méltó rá. Mit gondoltok? Mit tartalmazhat ez a hétpecsétes könyv? Igen, a megváltás titka van oda elrejtve, amit senki sem érthet, senki sem tudhat, senki sem láthatja azt, hanem csak majd látjuk mindjárt, hogy ki az, aki erre képes. Különben nagyon érdekes, a Timóteushoz írt második levél első fejezet 9. versében van egy ige, ami azt mondja, hogy Istennek örök idők lefektetett terve ez. Örök időknek előtte lefektetett terve a megváltási terv. És ez volt ide leírva. És amikor majd kinyílnak a pecsétek, akkor egy-egy szakasz láthatóvá válik. És aztán egy szakasz után egy másik szakasz, második pecsét, és így tovább. Olvasom tovább az 5. versről. Különben meglátjátok, hogy ez az egész fejezet 3 része szakad, oszlik pontosabban 4-re, hogy a hétpecsétes könyv bemutatása, a nagy kérdés, amit most olvastam fel, utána a válasz, végül pedig az új ének. Olvasom most a választ, 5. verstől. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között, eredetileg élőlény, nem lelkes állat, mert a görög zoé szó az élőlényt jelent. Tehát a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. A vének közül egy megszólal, nem tudom, tudjuk, hogy ez a 24 vén vajon ki lehet. Mire gondolhatunk? Igen, tehát emberek, ugye? Emberek. Ez a szó, ez a vén, ez azt jelenti az eredetiben, hogy az emberek közül való valaki, aki presbiter vagy ugye, egy lelki tisztséggel megáldott ember, és Jézus is, amikor feltámadt, talán emlékeztek rá, hogy foglyokat vitt magával. Olvassuk ott. Azok a foglyok, akik feltámadtak, ugye a halál foglyait kiváltotta ő, és a mennybe elragadtattak ők, ők már ott élnek. Énok, Illés és Mózes társaságában lehetnek, és valószínűleg ők lehetnek azok. Mert másokról nem tudunk. Az emberiség képviselői, akik már valamilyen szinten ott bennünket, embereket képviselnek a mennyben, és közülük egy megszólalt, hogy ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és annak felbontsa 7 pecsétét. Különben ez is nagyon érdekes, amikor olvassuk a vénekről ezt a leírást, hogyha a 4. fejezet 4. versét olvasunk, akkor azt látjuk, hogy a királyi szék körül, ahol az atya helyezkedett el, 24 királyi szék volt. És a királyi székben ültek a vének. Ez olyan érdekes, nem? Hát a királyi szék, az Isten királyi szék a legmagasabb szint a világ mindenségben, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki, ugye? Hát a királyi szék. És azt mondja, a 24 vén is királyi székben ül. De még tovább mehetünk, hogy Jelenések könyve 3. fejezet 21. versében olvassuk azt, Jézus mondja a laodiceai levélben, így zárja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. És képzeljétek el, hogy Isten azt mondja, hogy Jézus mondja, hogy te, kedves testvérem, meg én, odaülhetünk Jézussal az ő királyi székében. Nem tudom, mekkora az a királyi szék, de bizonyára Istennél nem probléma, hogy mekkora nagyságban ki hogyan helyezkedik el. Odaülhetünk az Istennel együtt. Krisztus királyi székében. Ilyen magas szintre akar bennünket Isten emelni, ha győzünk. A győzelem. És közülük, a vének közül is ott ült a királyi székben. Isten mennyire szeret bennünket, és mennyire megtisztel bennünket emberekkel, hogy a legmagasabb szintre, amit el lehet érni ebben a világ mindenségben, oda fog bennünket felemelni. És ott helyezkedhetünk el. Mi is ott lehetünk az ő királyi székében. És győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit. Oroszlán, az állatok királya, az erő megtestesítője. Nagyon sok kultúrában az erőnek, a hatalomnak a jelképe, de a gondolatainkban is az oroszlán a győzelmes, ugye? Aki szinte legyőzhetetlen, minden állatot meg mer támadni, még a medvét is, még a zsiráfot is, az elefántot is. Tehát érdekes, hogy győzőnek így mutatja be, de azért győzhetett, ugye itt azt mondjuk, hogy oroszlán, de utána rögtön az alatta lévő versben pedig azt mondjuk, hogy egy bárány, mint egy megölött. Hogy ott áll a királyi szék és a négy élőlény között, és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet, akinek 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely az egész földre elküldetett. Azért lehetett győző, mert bárány volt. És nem akármilyen bárány, hanem megölött bárány. Önfeláldozó, önmagát értünk odaadó bárány, aki vállalta értünk az áldozat szerepét, a helyettes áldozatot és a kereszt halált. Ezért győztes. Bárány, különben ebben a fejezetben 4-szer mondja el a Biblia, hogy bárány, mint egy megölött, és őneki van egyedül hatalma, mert van 7 szarva, és 7 szeme, amely az Istennek 7 lelke. A szarv, az minek a jelképe szerintem? Az erőnek, a hatalomnak jelképe, amikor a Dániel könyvében olvassuk a birodalmakat, amikor feljönnek a tengerből, vagy a földből, ugye, akkor látjuk, hogy szarvuk van, nagy szarv, meg kis szarv, és a hatalomnak, az erőnek jelképe, és amikor valakinek a hatalma elvétetik, akkor letöretik a szarv. Tehát Jézus 7 szarva, az jelzi azt, hogy ő a hatalom teljességével bír. A leghatalmasabb lényé vált a világ mindenségben, az Atyával egyetemben, és neki van hatalma mindent megtenni, neki van hatalma minden gondot felvenni, minden bajban segíteni, ő a mi leghatalmasabb segítőnk és közben járunk. És 7 lelke, ami az Istennek 7 lelke jelképezi, hogy a Szentlélek szent lelket küldte el maga helyetteseként erre a földre, aki őt dicsőíti, aki róla tesz bizonyságot, és ő a mi védőügyvédünk, ugye a paraklétosz szó az védőügyvédet is jelent, pártfogót is, és vigasztalót is. Nagyon érdekes, hogy ő képvisel bennünket az Atya előtt, ő védi az ügyeinket, a problémáinkat, ami vágyaink, a minket ért vádakkal szemben, amikor Sátán bennünket vádol, hogy védkezett, nem méltó az örök életre, és Krisztus azt mondja, hogy de én a vétkeit magamra vettem. És a büntetését elszenvedtem. És bánja a bűnét. Jogom van megbocsátani, és jogom van adni neki az örök életet, hogy üljön velem az én királyi székemben. És olvasom tovább a 8. verstől. És mikor elvette a könyvet a 4 élőlény, és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindenkinél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai, és énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és mennyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam, és hallottam a királyi szék, az élőlények és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett lény, amely van a mennyben, a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 élőlény mondta, Amen. és a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élő. Amikor leborult a 24 vén a bárány előtt, hárfák voltak náluk, aranypoharak, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Nagyon érdekes, amikor erről olvasunk, hogy ott a menny előtt, képzeljük el, amikor például ma reggel imádkoztatok, vagy itt most imádkoztunk az Isten tisztelet előtt. Akkor ezt az imádságot Krisztus a mennyei királyi szék előtt képviselte, megtisztította, és közben járt értünk. A mi imádságai nem a levegőbe hullanak szét, hanem ott a mennyei Isten tisztelet részét képezik jó illatként. És Krisztus megtisztítja. Figyeljétek meg, hogy milyen gyönyörűen ír ebben a Ellen Goodra vált jelenések könyve összefoglaló művében, mindenféle idézetet összeszedtek vele kapcsolatban, amit a jelenések könyvéről írt, és ezt írja. A 198. oldalon Krisztus az összekötő kapocs az Isten és az ember között. Könyörög az emberért, és Isteni segítség, aki ember, és Isteni segítségre szorulva könyörög magáért, Isten jelenlétéért. Mikor elismerjük Isten előtt, hogy Krisztus érdemeit nagyra becsüljük, kellemes illat járul másokért mondott imáinkhoz. Amikor megváltónk érdemeire hivatkozva közelítjük meg Istent, Krisztus szorosan maga mellé vesz, átölel emberi karjával, s a másik isteni karjával megragadja a végtelen Isten trónját, a kezünkben lévő füstölőbe édes illatként helyezi érdemeit, hogy könyörgésünket támogassa. Megígéri, hogy meghallgatja könyörgéseinket, és válaszol is rájuk. Milyen érdekes kép, hogy átöleli a trónt, és átölel bennünket. És jó illatként oda viszi az Atya elé a mi könyörgéseinket. Micsoda kép? Amikor olvassuk azt, hogy itt jó illatokkal vannak telve azok az aranypoharak, ez is milyen szép aranypohár, akkor gondoljunk arra, hogy ez emögött valóság van. Emögött a jelkép mögött valóságos történés van. Érdekes, a 141. Zsoltár második verse azt mondja, mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, kezem felemelése esti áldozat legyen. Azért is szerettem volna ezt elmondani, testvéreim, hogy amikor imádkozunk, gondoljunk erre időnként. Hogy ilyen közegben zajlik a mi imádságunk. Ezek nem csak szavak, hanem ezek valóságos dolgok. És Jézus így tekint ránk, hogy megölel az imádságainkban bennünket. Nagyon érdekes. És akkor itt azt olvassuk a 9. versben, hogy új éneket énekelnek, mondván méltó, hogy elvedd a könyvet és mennyisd a nagy pecséteit, mert megölettél és megváltottál. Szerintek mi lehet ez az új ének? Hát nem azt olvassuk itt a 4. fejezetben, hogy azok a kerubok, akik ott vannak a trón körül, szüntelenül éjjel és nappal azt mondják, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És amikor ezt hallják a vének, ők is leborulnak, és imádják az Isten. És azt mondja, hogy új éneket énekelnek. Mi lehet ez az új ének? Tessék, Marika? Milyen tapasztalatra gondolsz? Tehát a mennyei világban is szereznek új tapasztalatokat Istenről? És mivel a vénekről vannak szó, akik az emberiséget képviselik, akkor ezek a tapasztalatok szerintetek összefüggnek az emberiséggel? Összefüggnek a balatonfüredi gyülekezettel? Összefüggnek te veled? Igen. Látják a vének és a mennyei lények a te életedet és az enyémet és az emberiségét és ámulnak és csodálják. Hogy Isten nem erővel, nem hatalommal, hanem az ő lelkének gyengéd, kedves erejével küzd, munkálkodik, láthatatlanul veszi körbe a embereket, és eredményeket ér el. Épp szombatiskolán elmondtam egy történetet a táborból, hogy voltak a túratábornál bizonyos ellenkező hangok, akik más szoktak meg, stb. És olyan jó volt látni, ahogy teltek, múltak a napok, és a Szentlélek munkálkodott, és a só, ami ott volt az emberek lelkében, tényleg úgy érzem a vezetők lelkében, akik ott ezt segítették, ezt az egész tábort, hogy mindenki próbált bátorítani, feloldani a nehézségek, a problémát, és hogy teltek múltak a napok, a Szentlélek elvégezte, és a végén már megköszönték a dolgokat azok az ellenkezők, végül azt mondták, hogy jövőre is szeretnénk eljönni, értitek? És ez olyan láthatatlan történés volt, hogy tudtuk, hogy ez nem emberi dolog. Embereket is persze használta a Jóisten, de átformált embereket egy hét alatt is. Hogy egy negatív látásmódból pozitív látásmóddal kezdtek rendelkezni, ez nagyon nagy tapasztalat volt. Igen, kedves testvéreim, a mennyei lények látják, hogy szakadatlan új tapasztalatban részesülhetünk mi emberek, és részesülnek ők is, és látják a megváltás csodáit, hogy Isten hogy hajtja végre a dolgait, hogy nem erősebbnek, hanem jobbnak mutatkozik. Nem hatalommal viszi véghez a dolgait, hanem alázattal. Ezért mondja, mert megölött bárány. Aki szidalmaztatva, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki lemondott a jogairól. És így tudott győzni. Aki bennünket képviselt, mert bennünket megillettek azok a vádak, de őt nem illették meg. Ilyen a mi bárányunk, és azért énekelnek új éneket, mert újabb és újabb meglátással, gazdagsággal, tisztulással érzékelik, hogy Isten milyen szeretettel szereti az embereket, téged és engem és minket. És véghez viszi az ő csodálatos műveit. Új ének. Ez különben többször előfordul Jelenések könyvében, a 15. fejezetben is olvashatunk erről. És nézzük tovább, amikor olvassuk, hogy tettél minket királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Itt már arra utal, hogy igen, Isten meg fogja valósítani azt, hogy a szelidek öröklik a földet, és uralkodnak nagy békességben. És amikor mindezt látják a mennyei lények, ott vannak az angyalok, 10000-szer 10000 angyal, ugye érdekes a trón, Krisztussal, a 24 vén fölöttük a kerubok, szivárványal körbevéve, és látják a megváltás csodáját és műveit, és magasztalják az Istent, és imádják, és a 10000-szer 10000 és 100000-szer 100000 angyal ott van, és mindenki együtt egy csodálatos mennyei kórusban, mennyei oratóriumban énekelnek. És dicsőítik Isten. És mit mondanak? 7 dolgot mondanak, ez is nem érdekes, 7 dolgot mondanak. 7 szerv, 7 szem, 7 lélek, 7 dolog. Méltó a megöletett bárány, ő méltó egyedül. Hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és hálát. Neki joga van erőből is cselekedni, ha akar. Majd eljön az idő, amikor ítélet lesz. De olvastuk a szombatiskolában, hogy amikor eljött erre a földre, és most is itt van, a kegyelem ideje alatt van a föld. Gazdagság. Testvéreim, tudjátok, milyen gazdagságot adott nekünk az Isten? Róma 8.32. Az, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt? Minden a miénk, képzel. Elhiszed ezt? Minden a tiéd. Krisztusban. Ez olyan felfoghatatlan, nem? Ilyen gazdagság. És mégis olyan szegények vagyunk sokszor. Annyira szegénynek érezzük magunkat. Különben meg szeretném említeni, hogy amikor énekelnek ezek a bizonyos vének, akkor azt mondják, hogy megölettél és megváltottál minket Istennek, vagyis az Atyának. Tehát visszahárul az Atyára a megváltási tervnek a kezdete, hogy amikor bennünket Krisztus megváltott, akkor azért váltott meg, mert az Atya szeret bennünket. És a krisztusi és az atyai áldozat az ugyanaz az egy nagy dolog, a szeretet Isten. Bölcsesség, hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett lény, ami van a mennyben és a földön és a tenger alatt, és mindenki, minden lény, olyan lenyűgöző olvasni a Bibliában, például a 148. Zsoltár, az egyik kedvenc Zsoltár, amikor azt mondja, a hó, a köd, a szélvihar, az eső, az állatok, a növények, a fák, a hegyek, a tenger, és minden, ami bennük van, mindenki azt mondja, hogy dicső. Hát kérdezzek benneteket, hogyan dicsőíti a fa, a felhő, a tűz, a köd, a jégeső Istent? Nem tudom, gondolkodtatok ezzel? Hát ezek élettelen dolgok, természeti jelenségek. A fa kivételével, bocsánat, igen. Hogyan dicsőítik az élő lények, az élettelen lények, a tenger, a világmindenség az Istent? Mit gondoltok? például szépségükkel, a törvényei szerint működnek. Egyetlen lény van ezen a földön, aki nem az Isten törvényét cselekszi. Kitalálta. Ugye? Nem nehéz kitalálni. Mi emberek vagyunk, de a fa, a fű, a kő, a levegő, a szél, a tűz, azok úgy működnek, ezért szeretünk kimenni a természetbe, vagy nézni a Balatont, vagy hallgatni a madarakat, vagy sétálni az erdőben, mert ott Isten törvénye működik, és a törvényből árad a szépség. Árad a nyugalom. A kék ég. A zöld fű. Nyugalmat árasztanak. Szépek. Tudjuk, hogy a bűn megfertőzte, de még így is, fertőzött állapotában is annyi mindent tükröznek az Isten szépségéből, hogy mennyutatnak, felemelnek, erőt sugároznak. Ott ültünk, emlékszem rá, a kőembernél Bozsva fölött egy sziklán, egy gyönyörű kilátással, ott ültünk többször is, és hallgattunk gyönyörű zenét, elcsendesedtünk, és néztük a hegyeket. Néztük a szitakötőket, a madarakat, az árnyékban a fenyőfák illatos, balzsam illata alatt a tájat, és csak álmoltunk. És mindenki érezte, hogy a lelkünkben szétárad a béke. És a természet dicsőítése. És akkor kérdeztük a gyerekeket is, meg a felnőtteket is, hogy mit látnak, mi újat fedeznek fel abban az 5 perc alatt, amíg csend volt, vagy ment a zene. És mindenki, nagyon sokan hozzászóltak, és elmondták, hogy olyat vettek észre most ott a hegyek és a fák között, amit addig nem vettek észre, csak a figyelem által veszünk észre. Csak a csend által dicsőítették az Isten. Kedves testvéreim, bárcsak mi is emberek, oda tudnánk csatlakozni a dicsőítő Istenhez, a természet dicsőítéséhez, hogy mi is részesei lennénk az Isten magasztalásának, hogy fedezzük fel az életünkben, a gyülekezetünkben, a városunkban, a környezetünkben, a népünknél az Isten műveit, haladását, és a történelmi eseményekben az ő megváltási művének a lépéseit. Itt vannak körülöttünk, kiütik a szemünket. Egyre jobban érintenek bennünket személyesen. És ne félelemmel, bizonytalansággal, hanem dicsőítéssel mondjuk, Uram, a te neved dicsőjön meg, még a nehézségekben is. Neked van hatalmad a rosszból is jót kihozni, mert te ilyen Isten vagy, aki ezt meg tudod tenni. Zárásként engedjétek meg, hogy egy idézettel zárja szikirényemből a könyvből. A 205. oldalon olvasom. Az egész örökké valóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltottak, és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fogják látni, soha nem felejtik el, hogy ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett fia, a menny felsége, akit kerubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, megalázta magát. Hogy felemelhesse az elbukott embert, hogy a bűn átkát és szégyenét, atya arcának elrejtőzését viselte, míg nem az elveszett világ szenvedése meghasította szívét, és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni fogja és imádni alkotóját, minden sors bíráját, aki az ember iránti szeretetből letette dicsőségét és megalázta magát. Amikor az üdvözültek megváltójukra néznek, és arcán meglátják az atya örök dicsőségét, amikor trónjára tekintenek, amely öröktől fogva mindörökké létezik, és felfogják, hogy országának soha nem lesz vége, lelkesen énekelni kezdenek. Méltó, méltó a bárány, akit megöltek, és aki megváltott minket Istennek a magad végtelenül drága vérén. Krisztus a reáváró örömért, hogy megdicsőítheti a fia sokaságát, nem törődve a gyalázattal elviselte a keresztet. Felfoghatatlanul nagy volt a fájdalom és a gyalázat, de még nagyobb az öröm és a dicsőség. A megváltó rátekint a képmására átalakult megváltottakra, akiknek a jelleme Isten jellemének tökéletes tükre, és arca királyuk arcának mása. Meglátja bennük lelke vajudásának gyümölcsét és elégedett. Majd olyan hangon, amelyet mind az igazak, mind a gonoszok tábora meghal, ezt mondja, ímé ők azok, akikért véremet ontottam. Értük szenvedtem, értük haltam meg, hogy velem éljenek az örökké valóságban. És a trón körül álló fehér ruhások dicsének bekezdenek, méltó a megrejtett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és dicsőséget és áldást. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljük el a 84-es számú énekünk első kettő, és ima után a harmadik és negyedik versét.
Olyan jó látni, hogy a mennyben öröm van és ünnep van, és zajlik a mennyei Isten tisztelet, a teremtés és megváltás oratóriuma hangzik szüntelen, hiszen olyan tapasztalatban részesülnek a mennyei lények, amiket mi nem ismerünk, csak sejtünk, néha-néha megvillan előttünk egy-egy kép, egy-egy történés, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, hogy milyen csodálatos a te műved, hogy a te megváltási terved halad előre a mi életünkben is és a világtörténetben is. Istenünk, könyörögve kérünk ad, hogy lássuk ezeket, hogy értsük, hogy fel tudjuk emelni szemeinket a mennyei világ felé, hiszen te kitüntettél bennünket azzal, hogy megmutattad ezt, leírtad a Bibliában. Kérünk Istenünk ad, hogy a mi szánkban is, lelkünkben is új ének lehessen nap, mint nap, hogy felfedezzük a te nagy jótéteményeidet, amikkel elárasztasz bennünket, és bízzunk benne teljes bizalommal, mert te csodálatos Isten vagy, és a pecsétek felnyílnak, és újabb pecsét nyílik ki. És tudjuk Istenünk, hogy már az utolsó pecsét van csak hátra, a hetedik pecsét. Kérünk Istenünk ad, hogy készek legyünk erre az örök hazára, hogy a lelkünkkel rá tudjunk szegeződni, és várjuk tőled az életünknek minden problémáján a megoldást és a vezetést. Jézusunk által. Amen.
Akkor énekeljük a harmadik és negyedik verset.
Dicséri most az egész világ, a megváltó Jézus Isten fiát, az angyalok kara
győz, megadom annak, hogy az én atyámmal a királyi székében üljön, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Amen.